Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Véget ért a riói olimpia. Melyek a legfontosabb tanulságok sportgazdasági szempontból? Lehet-e már értékelni, hogy sikeres volt ez a riói olimpia?
Lehet, azt gondolom, hogy nem volt sikeres. Inkább kérdések vannak, mint kész válaszok. Magával az egész olimpiai mozgalommal, ha ezt a szót használom, olyan tendenciák jelentek meg, amivel valamit kell kezdeni, valamit kell mondani, a rendezéssel magával, hogy avval, hogy legyen, illetve hát avval, hogy nyilván mindenütt, nem csak Magyarországon jelentős mennyiségű közpénz van a rendszerben, az olimpiai rendszerben, hogy ez mennyire tartható és hova fejlődik ez a dolog. Tehát csomó olyan problémakör van, amit érdemes körbejárni.
Hogyha 3 héttel ezelőtti véleményére, gondolataira emlékszik vissza, erre számított?
Nem.
Riótól?
Nem.
Rosszabbra?
Részben a rendezésre rosszabbra, és különösen a magyar szereplésre pedig sokkal jobbra. Tehát a rendezés összességében szerintem nem volt jó, de a két alapfunkcióját tudta hozni. Nem tört, tehát biztonságban lementek a rendszerek. Most egyébként voltak persze atrocitások, ezt nem akarom azt mondani, hogy ez belefér, vagy elfogadható, mert nem fogadható el, de elkerültük a legnagyobbat, a katasztrófát elkerültük. Másik, bármilyen furcsa, megrendezésre kerültek a versenyek, és végül is ez az alapszolgáltatása az olimpiának, tehát a két alapfunkcióját tudta hozni Rio.
Mivel volt a legnagyobb gond?
Minden mással. Minden mással. Azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a riói rendezéssel, bár az a típusú hírek, amelyek azóta is, hát ha nem is uralják a címlapokat a világ sajtóban, de folyamatosan olvasható, hogy az ország nem tudott megbirkózni a 3-4 eseménnyel egymás után, a város sem. Nyilván fogunk erről beszélgetni, az azért elég elgondolkoztató. A másik, hogy az olimpiai versenyekben, a versenyző kapcsán olyan típusú kételyek merültek fel, ami szerintem nagyon sok embert elgondolkoztat arról, hogy ez mennyire értékes dolog.
Mire gondol konkrétan?
Több témakör is van. Az egyik az az, hogy bármilyen furcsa egy sportközgazdás szájából, de túlságosan a pénzről kezdett szólni a dolog. Az olimpiai eszmét legtisztábban azok a sportolók jelentették, akik a legtöbbet keresik a sportvilágban. Tehát például a Dream Team az igazi olimpiát hozta. Vagy Nadal. Vagy a golfozók. Tehát azok az emberek, akik rengeteg pénzt keresnek a sportból, hihető módon játszották azt, ami eredetileg a kuberteni eszme volt. Nagyon vigyázok a megfogalmazással, mert ugye minél öregebb az ember, annál erkölcsösebb szokták mondani, de azért mégiscsak megfelvetném azt a problémát, ami, hogy vajon jó egy olyan tömegrendezvény, ahol a sportolók között fejenként 42 darab óvszert osztanak ki.
A nagy részüket ellopták, azért ezt tegyük hozzá.
Ki tudja, milyen szándékból, persze a dologból. Tehát én értem, hogy hazaviszik szuvenírnak, de hát azért más ajándékokat szokták vásárolni általában. Jó, tehát nem akarok erről a részéről beszélni, arról viszont felvetem, hogy nekem ez, miközben van nekem ehhez. Tehát én értem, hogy sportolók jól érzik magukat, de hát ez nem erről szól a történet. Aztán ugye, ami a legfontosabb probléma az, hogy a politika nagyon direkten megjelent az olimpiában. Maga az olimpiai, magam is annak a környezetében, ami szerintem sokkal fájdalmasabb, és ez az én naivításom, az én értékrendemben sokkal problémásabb, mint a vélt, valós, nem tudni milyen dopping vádak, hiszen ezért egyébként ez is tönkrevágta az olimpiát, hogy egymást vádolták a sportolók, miközben persze voltak nagyszerű pillanatok, amikor egymás segítve értek célba, meg a szolidaritás, meg annyi sztoria.
Túl sok volt a beszólás?
És azért ez jelez valamit. Tehát, ha is mondjam, egyrészt az, hogy nagyon feszült a dolog, jó pénzről van szó, másrészt ugye azt feltételezni az ember, és tök mindegy, hogy igaz vagy nem, de az jut eszébe, hogy a sportolók tudják, hogy miről beszélnek.
Azzal kezdődött az olimpia, hogy jött egy olyan hír, amely szerint a brazil sportolók júliusban gyakorlatilag nem estek át dopingteszten, mert hogy a brazilok a riói labort nem használhatták, annak a VADA akkreditációját felfüggesztették, és akkor úgy döntöttek, hogy nem ellenőrzik a versenyzőket. Mennyire kérdőjelezte meg maga ez a lépés, maga ez a hozzáállás a a sport hitelességét.
Teljes mértékben azok, akik követik ez az események, én nagyon jót mulattam ez a dolog. Ugye eleve onnan kezdődik a történet, hogy a Rioli olimpiai helyszínén az akkreditált labor tevékenységet felfüggesztik egy hónappal az olimpia előtt. Hát emberek, álljon meg. Utána a braziloknak azt jut eszébe, ha már nem működik a labor, akkor minek is ellenőrizni a sportolókat. Ez kinek jut eszébe? Harmadik, erről nyilván nem tudtak a sportolók, hogy aztán őket most egy hónapig nem fogják ellenőrizni, 3 hétig egész pontosan. Tehát nyilván senkinek sem jutott eszébe az, hogy a felkészülés előtt egy hónappal van 3 hetük, amikor két csövön kifér alapon dolgozhatnak különféle teljesítményfokozáson. Szóval az egész ilyen értelemben vicc. Elsikadt ez a történet, szerintem most, hogy vége az olimpiának, különösen az oroszok részembeni kizárásával azért szerintem újra elő fog ez jönni.
Mi minden állt az orosz kizárás mögött, így hogyan látja utólag?
Nézze, tehát ez egyértelmű, hogy a manipulálták, ezt nem is tagadják az oroszok, hiszen azóta elcsaptak jó néhány ember, csak pont ugye a miniszter, de egyébként tehát ezt nem tagadják, hogy ahogy voltak hibák a rendszerben. Na de ugye a dolognak az az átka, hogy pont ugye megsemmisültek mindenki, tehát nem tudjuk, hogy dompingon vélhetjük, mert manipulálták a dolgot. Csak sajnos olyan a helyzet, hogyha én elvesztem a diákeim dolgozatait, nem fordult még elő, de elveszteném, akkor kénytelen lennék mindenkinek ötöst adni, mert sajnos azt kell feltételezzem, hogy éppen ebben a pillanatban mindenki a tudása legjobbát hozta, megfordítva, sajnos nem tudtak volna más feltételezni, senki sem doppingoltak. Egyébként menjen ki az olimpiára, akit megfognak, akit nem fognak, az most már így jártunk. Megfordították a logikát, azt mondták, hogy mivel manipulálták a mintákat, sajnos mindenki doppingolt.
És ezért tiltották el az orosz sportolók, ugye az orosz atléták közül gyakorlatilag mindegyiken, de több sportágban is azokat az oroszokat, akiknek már korábban volt pozitív dopingtesztjük.
Hát ugye minden 100. olimpiai résztvevő versenyzőre jutott egy olyan, akinek korábban már el volt tiltva dopingvédség miatt. A New York Times majd hozott egy egész hosszú listát, hogy ki mindenki nyert aranyérmet. Jó, de ez megint olyan dolog, hogy ugye megfogták őket, büntetést kaptak, visszajöttek, most meg állítólag tiszták. Nem tudjuk, hogy tisztán, mert 10 évig ugye nem tudjunk senkiről semmit, de most azt gondoljuk, hogy tisztán. Szóval ilyen értelemben tiszta az ügylet.
Mire számít, hogyan megy tovább a dopping ellenes küzdelem, és hogyan lehetne a jelenleg irányon, ha egyáltalán kell változtatni?
Én abban nagyon reménykedek, hogy az a gondolat, amit én is képviselek, hogy itt valamilyen típusú újragondolással valamilyen módon szabadabban kell ezeket a tényezőket kezelni, teret nyer, de benne van az a forgatókönyve is, hogy még vadabb ilyen harc és háború alakul ki, mint ilyen a drogkartelek ellen, és ilyen végképp bűnözőkké minősítik a sportolókat. Nagyon sajnálom, ha így történne.
Hamarosan szó lesz az olimpiai eredményekről és a magyarok szerepléséről is, de beszéljünk még Rióról és Brazíliáról. Látszik-e az, hogy mi vár az országra és a városra a következő években az olimpia rendezés után?
Nagyon vegyesek a vélemények, mint ahogy a beszélgetés eddigi menetéből is kiderült, nagyon vegyesek általában az olimpiáról a benyomások. A város polgármestere azt hangsúlyoz egy mai nyilatkozatában, hogy érti a feszültséget, de hát emberek, azért az, hogy itt épült például egy metróvonal, itt épültek, itt van az olimpiai falu, tehát megfogható, kézzelfogható dologokról van szó magában a városban, új sáv, új autósávokról, csomó dologról, ez mégiscsak az olimpiai örökség része, vagy ez az olimpiai örökség, amit hosszú évtizedekig fogunk élvezni és használni. Mire mondják, hogy ilyen polgármester, és egy baj, hogy például ezeket az olimpiai falut az megint a szegény, vagy a gazdagabbakat teszi gazdagabbá, a golfpálya a gazdagoknak készül, a feszültség továbbra is elmaradtak a beruházások, jó, tovább szegényedett, nem csökken semmilyen típusú feszültség, ugye a bűnüldözők és a bűnelkövetők és a bűnüldözők között, tehát azok a típusú társadalmi hatások, amik általában az örökségét részét képezik, azok nem jöttek elő. Ez figyelmeztető jel. Tehát ilyen értelemben az a típusú megosztottság nem csak, hogy megmarad, hanem úgy tűnik kiéleződött Brazíliában, pedig az egyik legfontosabb rendezési cél az volt, hogy ezeket a társadalmi különbségeket és feszültségeket csökkentse.
A pozitív hatásokat tekintve, mikor látjuk majd a teljes képet?
Szerintem egy 10 éven belül kell, 10-12 év, ugyanis kérdés az, hogy egy ilyen típusú, tényleg egy infrastruktúra fejlesztés, maga az a pozitív hangulat, ami elvileg kialakulhatott, tehát hogy meg tudtak azért csak rendezni egy ilyet, tehát van szervezőkészség, van egy know-how a városban, az országban, az tud-e érvényesülni például az üzleti életben, tehát lesz egy újabb üzleti központ, fejlődik ez a terület, illetve vajon az a típusú turisztikai hatása, ami azért minden megtérülésnek egy fontos mutatója, hogy vonzó vált, ugye nagyon sokat látunk Riót sok száz órán keresztül, hogy kialakult-e bennünk az a vágy, hogy azért de szeretnénk ide elmenni, előbb-utóbb menjünk, és legalább mi is fogunk egy kicsit röpízni azon a pályán, ahol olimpikonok játszottak.
Az, hogy nem voltak nagyobb biztonsági problémák a rendezésben, ahogy ön is fogalmazott, mégiscsak le tudták bonyolítani a versenyeket, és nem volt egészségügyi vészhelyzet tulajdonképpen. Ez a hármas mennyire járulhat hozzá, hogy legalább részben pozitív megítélése legyen a szervezőbizottságnak, illetve magának az olimpiának?
Egyértelműen hozzájárul, tehát az alapfunkciót tudták hozni, és ez nem remélem nem érti félre, nem ledagrálni akarom, mert a legfontosabbat hozták ebben a háromban, és azt gondolom, innentől kezdve csak egy jó olimpiáról beszélhetünk, minden, amit, ha úgy érzi, hogy kritikaként megfogalmazok, azok részben ettől függetlenül. Tehát ez rendben volt. Még egyszer mondom, azon kívül voltak negatív esetek, hát tényleg egy ekkora tömegrendezvényen valakinek mindig a lábára lépnek. Nem akarom megint kicsinyíteni a problémákat.
Beszéljünk a magyar szereplésről. Hogyan ítéli meg?
Rendkívül ellentmondásos. Tehát egy olyan eredményről beszélünk, ahol a kirakat úgy helyjel közel rendben van. 8 aranyérmet nyertünk, és erre azt mondjuk, hogy hát igen. És hát ugye annyit emlegették az elmúlt 2,5 hétben, az aranyérem táblázatban, mért érem táblázaton, ez egy fontos megkülönböztetés, ugye a 12 legjobb ország egyike lettünk, pont a 12-edikben.
A pontszerzők között meg a 16-odikok.
A pontszerzőt mi találtuk ki, az nagyon jó a dologban, de ami emögött azért az csomó feszültség van, amit a magyar sportnak fel kell dolgozni. Hadd soroljak fel néhányat. Az egyik az, hogy kevés az érmek száma. Tehát Schmidt Pál mondta 2018 előtt, akkor beszéltünk utoljára, hogy magyar sportvezető jósolt volna érmeket, 6 arany, 6 ezüst, 6 bronz. Ez 18 érem. Ugye Peking nagyon rosszul sikerült, és ezt a fehérre olvasták Schmidt Pálnak, pedig szerintem igaza volt. A magyar sportnak, tehát a generációkra tekintve pont ebbe a 12 évben, igen, ez a 18-20 érem van az erejében, tehát ennyit kellene produkálnia. Most ne kérdezne meg, hogy számoltam ezt ki, de amit én foglalkozom vele, meg amit én látok a sportvezetőben, mondom, most hivatkozok tekintékén Schmidt Pálra, ezt tudom mondani, hogy ez a 18-20 érem benne kell, hogy legyen. És biztos, hogy nem csökkent az energiánk, vagy a potenciálunk, hiszen 2010 óta nagyon sok pénz, 100 milliárdos nagyságrendbe ment közpénz a magyar sportrendszerbe, tehát biztos, hogy nem nőtt a hátrányunk, hanem csökkent, ha egyáltalán volt hátrány.
Lehet azt látni egyébként, hogy mennyi állami pénzt fordítottak egy olimpiai pontra, vagy egy aranyéremre, 12-16 évvel ezelőtt, vagy 4-8 évvel ezelőtt, és mennyit most?
Ezt egészen biztosan ki fogjuk számolni. Én most erre nem tudok válaszolni. Azért is
de nehéz, a tendencia egyértelmű.
De a tendencia egyértelmű, azért nagyon nehéz válaszolni, mert ugye nagyon, nagyon áttételes hatásokon keresztül, és most megint nem szorul senki védelemre, csak az árnyalat a kép, ugye, mert itt nem csak arról van szó, hogy mennyi pénzt adtunk effektív, hogy készüljön fel egy birkóza a versenyre, hanem ennek az infrastruktúrális fejlesztését is ide kell számítani, annak az egyesületi környezetet, szóval nagyon-nagyon sok részből áll össze a dolog. De ha megengedni, hadd folytassam, az érmek számán kívül. A másik, ha megnézzük azt a dolgot, nagyon kevés sportágban nyertünk. Ugye három olyan sportágunk van, ahol egynél több érmet nyertünk, és atlétikában egy bronzérmet nyertünk. Tehát ez nagyon-nagyon leszűkítette a magyar sportot. Tehát ennél jóval szélesebb a támogatottsága a magyar sportnak, és ez nincs rendben, hogy igazi kiugró eredményeket gyakorlatilag a kajakosok, a vívók és az úszók tudtak elérni. És a harmadik dolgot, amit szeretnék megemlíteni, ha ezen belül is tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen kettő, vagy ahogy tetszik, három sportoló vitte a vállán a teljes magyar olimpiai csapatot, beleértve, ugye nyilvánvalóan a Hosszú Katinka és Kozák Danutáról beszélek, de Imre Gézáról is tudok beszélni. Tehát ez azért azt mondja, hogy nagyon komoly strukturális problémák vannak a sportban. Nem tovább nem akarom húzni az időt, de csak hogy jelezem például a csapatsportágak problémáit. Hát ugye kézilabdában eleve ott se vagyunk, nem voltunk ott az olimpián, miközben a kézilabda aztán tényleg minden fronton akkora támogatási rendszernek élvez, amekkora nem volt az utóbbi évtizedekben, nem sikerült kivívnunk. A vízilabdásokat pedig nagyon sajnálom, mint nyilvánvaló az egész ország, hiszen egy kedvenc kulturális egységünkről, a vízilabdáról van szó, de hát a helyzet az, hogy nem nyertünk érmet.
Hozta a vízilabda a londoni eredményeket, a negyedik és az ötödik helyet, ami pedig a kézilabdát illeti, ugye azért fájó, mert egyik csapat sem jutott ki, de azért azt tegyük hozzá, hogy ön is említette, hogy több pénz áramlik a sportba, a csapatsportágakba is, például éppen a TAO támogatással, de egyéb szponzori bevételekkel is talán. Azért a klub szinten ez mégiscsak hozott az elmúlt években eredményeket. A Veszprém most már mondhatjuk azt, hogy rendszeresen bejött a Final Four-ba a Bajnokok Ligájában, a Győr pedig nyert is Bajnokok Ligáját.
Ha engem kérdez, én a klub sportolás híve vagyok. Tehát ugye beszéltünk arról itt korábban az Inforádióban is, hogy ez két versenyrendszer, a válogatottak versenyrendszere és a klub szintű versenyrendszer. Ha nincs valaki ott a kézilabdával, akkor a futballból is jól lehet lekövetni, hogy mondjuk az OTP Bankliga, a Bajnokok Ligája, az két egyikben egymással is versenyző, de klub szintű versenyző, szemben a Futball Európa Bajnoksága, amikor megőrültünk, hogy milyen eredményes a magyar csapat. 3 gólt is rúgtunk a portugáloknak, tehát ezek különböző szintekről van szó. Sokok vagy, de az én értékrendszeremben a klub sportolás az előre való, és megértem azt, hogy ma Magyarországon inkább az a húzás, hogy a válogatottak azok, akik az igazi csapatot jelentik nagyon sok magyar számára.
Ezzel együtt a klub sikerek valamennyire alátámasztják az elmúlt időszak sportfinanszírozásbeli változásait?
Ugye ez vagyis megközelítés kérdésem. Eredményesebbek vagyunk máskor, tehát igen. Ha azt mondom, hogy ez közpénzből valósul meg, megint az én értékrendszeremben nem, mert szerintem ezeket a klubsportolás viszont alapvetően magánfinanszírozásba kéne. Egyébként szinte mindenben magát a sportot magánfinanszírozásba kéne működtetni. Magánfinanszírozásra sok mindent jelent. A sportoló is fizetheti, szponzorok, televíziók, nézők is fizethetik, de adott esetben tényleg adományok is finanszírozhatnánk. Például milyen szép modell lenne a magyar olimpiai felkészülés, nem a közpénzekből finanszírozni, hanem egyéni adományokat. Mi adnánk össze ezt a pénzt, és akkor abból részesülnének például.
Mekkora összegből kellene gazdálkodni, mert azért nyilván nem akkorából tudnának, mint most.
Ez egy érdekes. Ha azt mondja, hogy nyilván nem ekkorából, akkor felveti a kérdést, hogy miért kell ennyit közpénzből támogatni. Mert hogy az emberek a lábukkal, egész pontosan a kezükkel, egész pontosan a pénzükkel szavaznak. Ha nekem fontos az olimpiai siker, és azt mondják, hogy békekölcsön jelleggel lehet, nem kötelező, de lehet befizetni, én azt mondanám a családomnak, hogy fizessünk be egy összeget, mert én szeretem, nekem ez fontos, ez jó dolog.
Akár címzetten is?
Címzetten, persze. Tehát van egy olimpiai adomány alap, azt mondom, leül a családi tanács, és azt mondom, hogy szálljunk rá egy bizonyos összeget, mert ez nekünk jó, mert szeretjük, élvezünk, stb. És én pont ennyit szeretnék rászállni közpénzből is. Tehát annyi, az lenne jó, ha ennyi esne rám.
Beszéljünk a brit finanszírozási modellről. Ugye az angol sportolók szárnyalásáról is szólt a mostani riói olimpia. Az angoloknál egy meglehetősen szigorú modellje van a sportfinanszírozásnak. Nagyon sok pénzt fordítanak az olimpiai sportágakra, és az szerint részesülnek a következő időszakban az anyagiakból, ahogyan most szerepeltek. Tehát akik most gyengébben szerepeltek, mint Londonban, azok relatíve kevesebb pénzt kapnak, és akik meg jobban, azok többet. Mennyire, inkább úgy kérdezem, hogy mi lehet ennek a modellnek, a sikerének a hátterében?
Hasonlója fel néhány tényezőt. Nyilván nem saját eszemtől, hanem olvasva az erről szóló elemzéseket. Egyik fontos megállapítás, hogy az olimpiai sikereket is pénzből csinálják. Tehát akinek az az illúzió van, hogy itt valami mennyei mannáról van, szó, nem így van. Tehát az angoloknál is pénzből csinálják, méghozzá rengeteg pénzből. Ugye 96-ban betlisztek a saját rendszerükbe, egy aranyat nyertek, és hát valahol nagyon hátul kulogtak az éremtámlázaton. Akkor átreformálták a finanszírozási rendszerüket, a Sport for All, ugye a sport mindenkiért rendszert átalakítják Yuki sportra, ami hát a kifejezetten az elit sport támogatása. Ez is egy érdekes tendencia. 97-ben áll fel a rendszer, és hozzápakolták a nemzeti lottónak meghatározott százalékát, és exponenciálisan kezdett közpénzvásárolni. Csak azért hangsúlyozom, hogy nem csak a magyar roknál van közpénz a rendszerben, közpénzt raktak a rendszerben. Viszont ami érdekes, hogy ahogy növekedett a támogatás és a közpénz az olimpiai rendszerben, úgy jöttek az eredmények. Tehát párhuzamosan. Így az a kérdés, akkor mit tudtak ebben drogni? Ugye, azt következőket mondják. Egy, nagyon célzottan adnak pénzt. Tehát azt mondják, hogy pénzt éremért. Csak oda adnak pénzt, vagy nagyságrendileg oda adnak pénzt, ahonnan azt mondják, hogy eredmény jön vissza. Kettő. Egy olyan sportigazgatói rendszert építettek ki, mondják az angolok, akik rendkívül hozzáértőek a rendszeren. Olyan tehát sikeres, saját sportágokban sikeres embereket hoztak sportigazgatóknak, teljesítményért felelős ez volt a hivatalos szövi igazgatóknak, akik a saját sportágokban lévő eredményes felkészülést aggatták rá az egészet, és úgy tűnik, hogy egy csomó helyen bejött ez a rendszer. És ez működőképessé vált. Minőséget építettek ebből a rendszerből, de meg van megint két olyan dolog, amit, mert a magyar sport ilyenkor rá szokott kattani, hogyha jó dolgokat elveszünk, van két fontos dolog, amit tudni kell. Egyik, professzionális sportolóknak nem adtak felkészülésre pénzt, például nem adtak a golfozóknak, nem adtak a kosárlabdázóknak, teniszezőknek a dolog. Azt mondták, hogy gyerekek, hát figyeljetek, Andy Murraynek már csak ne adjunk közpénzt, hát fel tud ő készülni a saját nyereményeiből is. Kettő, nincs jutalom. Tehát megadjuk azt a lehetőséget, hogy ti felkészüljetek, szerezzetek dicsőséget ennek az országnak, ezt használjátok majd fel a ti életetekbe, hogy ezt tovább tudjátok vinni, jutalom az nincsen.
Mit lehetne mégis átvenni ebből a rendszerből?
Mindent. Mindent. Ugye sportközösség az, hogy a jutalom összegét mindenképpen, de nem, tehát hogy is mondjam, azt gondolom, hogy az a, tehát a pénz megvan a magyar rendszerben is. Tehát mi rengeteg pénzt tőlünk. És nem csak az olimpiai felkészülés, hanem a teljes vertikumban, már a kiválasztásban, bajnok program, 21-es program, tehát már az utánpótlás neveléstől kezdve, és akkor most a TAO rendszerről még csak nem is beszélnek, Gerevics ösztöndíjat adunk, mindent adunk, jutalmat adunk, és még életjáradékot is adunk. Szerintem ez egyébként túl széles skála, tehát itt szerintem a magyar sportnak ezt is végig kell gondolni. De az, hogy minőségre adjuk a pénzt, ez érteni kell, ez nem a sportközgazdászok értenek, hanem a sportszakemberek. Olyan sportszakembereket kell találni, akik ezt meg tudják. Következetesen végigviszik ezt a dolgot. Meg lehet kérdezni például a hosszú katinkáik felkészülési rendszerét is, ha elárulják, és akkor hogyan lehetne ezt hasznosítani például a kerékpárosok felkészítésében, ott fordítva történt a dolog, a kerékpárosok adták a többinek az ötletet. És akkor hát azért gondoljuk azt végig, hogy a jutalom, az életjáradék és a felkészülés hogyan áll egymással viszonyban.
Innen folytatjuk a beszélgetést néhány perc múlva, az Inforádió arénájának vendége, Dénes Ferenc sportközgazdász.